felé kezdtünk egy kis előadási helyszínre, előadás helyszín előre. Mint kiderült, ez a terem nem volt lefoglalva, ami nem is tudom. Körülbelül 4 éve vagy 5 éve, hogy csináljuk ezt az előadássorozatokat, és ilyen még nem fordult elő. Ezért elnézést kérünk. Van ilyen. Egy kicsit olyan előadás következik, amelyet nem kimondottam a televíziózás, rádiózás, irodástechnika tárgykörébe tartozik, de annál érdekesebb gondolom. Ha belegondolunk abba, hogy a földkerekségen egyedül az ember tud beszélni, vagyis úgy hangot kiadni, hogy a másik megértse, és komoly ilyen kommunikációt lehet lefolytatni egymás között. Idénként kiabálom. Természetesen állatok is adnak hangot, de csak bizonyos hang effektusokat, amit egy saját fajtája belig esetleg megért, de az nem igazi kommunikáció. Gondoljunk a farkasordításra, az elefánt tombitálásra, meg csak egyéb ilyenre. Mondhatnák azt, hogy a papagáj beszél. Nem beszél. Az csak hangot utánoz. Úgyhogy egyedül az ember az, aki beszélni tud. És ezt olyan tökélyre vittük a fejlődés során, hogy ma már egy néhány kitüntetett ember akár 3 oktávnyi hangot ki tud adni. Tessék belegondolni, hogy ez bizony egy mekkora hangterjedelem. És mindez itt. Hát erről és ennek az utánozásáról és a beszéd szintetizálásról szó előadásunk. Néhány éve is Olaszi Gábor, a Műegyetem Szártaljának a dolgozói foglalkoznak a Műegyetemen ebből a beszéd szintetizálással, és ők következnek és elmondják idáig, és miért. Elmondhat, hogy Olaszi Gábor lesz a társa.
Tisztelt magát, köszönjük szépen a bemutatót és a lehetőséget. Hát egy elég hosszú időszakot értelmesen áttekinteni és értelmes idősávon belül, ugye, ha jól tudom, akkor 1 óránk van, igaz? Mert csak, hogy lássuk, hogy
Tehát
az, ahol mi dolgozunk, a beszédkommunikáció és intelligens interakciók laboratórium, ez 3 csapat, igazából aki együtt dolgozik, és ebből a beszédszintézés az egy témakör, és alapvetően most arról fogunk beszélni.
Ez is az
igen. Igen. Még egy pillanatra majd el, mert itt látható a fotón, hogy itt jelenleg van még 2 igen kiváló ifjú kollégánk, a Zajtó Csaba és Kirecsot Bálint, ott ülnek hátul, hogy a és a többieket meg lehet látni, hogy itt igazából nem csak ketten vagyunk, hanem ugye egy klasszikus mondás, azért látunk messzire, mert óriások vállán állunk. Hát remélem, hogy nem úgy érzik azért a kollégák, hogy a vállukon takusunk, hanem inkább együttműködőek vagyunk. Tehát egy nagyon sok területtel foglalkozunk, az általános kerete az a gépi szöveg felolvasás, innen indultunk, és aztán ehhez tartozik rengeteg részlet probléma, amihez annak idején Olaszi Gábor, aki átképezte magát villamosmérnökből fonetikussá, aztán visszaképezte magát villamosmérnök részre informatikai szakemberré, nagyon sok alapkutatást végzett el, még a Népszulomány Intézet fonetikai laboratóriumában. És tovább is foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, mert az még az én évfolyam társaim, én 83-ban végeztem, ha találkozunk, akkor mindig azt mondják, hogy na mivel foglalkozunk. Akkor mondom, hogy mivel, azt mondom, hogy mi a fenét csináltál az elmúlt 30 évben, hogy mindig ugyanazt csinálod. És hát ilyen megóvan beszélnek róla, én erre egyet tudok válaszolni, hogy már az 1800-as évek végén is volt autó, és még mindig fejlesztik az autókat. Arról nem is beszél, hogy mennyiféle új jármű jön, ugye a rollernek a mindenféle változata, és így tovább. Hát mi is így bőrünk. Nyilván a beszédhez mindig értelemszerűen két fél kell, és ha emberekről van szó, de a gépek mindig is több partnerről van szó, szóval akkor ezt az egész interakciós témakört is látni kell, ezért kezdtünk el ezzel foglalkozni, és a mi egyetemen kezdtünk el először ember-gép interfészt, illetve ember-robot interfészt is tanítani. Most a nagyon sokféle eszközrendszer kell ahhoz, hogy működő rendszereket tudjunk csinálni. A 80-as években jött a rejtett markok modellnek az infrastruktúrája, a 2000-es években, főleg 2010 után a mélytanulás úgynevezett deep learning infrastruktúra. Ilyen szerencség volt, hogy miután az első nagy átfedést a veszélyfelismerésbe érték el, tehát még viszonylag korán láttuk, hogy ebben milyen potenciál van, és elég korán kezdtünk el foglalkozni, úgyhogy Gyeres Kodvágin kollega, ő elkezdte néhány év tanulás után az oktatást, tehát abban a teljes helyzetben vagyunk, hogy nem egy fejezettel vagyunk a hallgatóink előtt az oktatásban, hanem mondjuk 4-5 évvel, vagy most már 8-9 évvel. És persze ahhoz, hogy tudjunk működni, az alkalmazásokat is meg kellett találni, azért úgy azt látni kell, hogy kicsit úgy működik ez a három labor, ahol kb. 20 ember van, mint egy közbeszerzéssel nehezített vállalkozás. Tehát a kb. 20 kollégából összenek van közalkalmazott minimálbére. Ezzel szerintem mindent elmondtam ezt a részéről. Most mit is értünk beszédtechnológián? Nekem egy nagyon egyszerű definícióm van. A természetes beszédlánc bármely elemének gépi megvalósítása. Egy szélesebb kör ugye most nagy hype van a mesterséges intelligencia körül. Ma tulajdonképpen már mindenki mesterséges intelligencia szakértő, hogy mindenki az aktuális hype-nak annak a része akar lenni. Ezért az a nehéz azt definiálni, hogy ki mit írt el rajta. Elő is fordult velem egy szakmai körben, amikor felvetettem, hogy jó definiáljuk, hogy miről tárgyalok, akkor leintettek, mert nem kéne embereket ezzel megsérteni, hogy én kizárom abból, hogy miután ha definiálok valamit, akkor jobban egyértelmű, miről beszélek, nem kell ezt ilyen nagyon korlátozni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy én azért szeretem magam számára, erre is van egy nagyon egyszerű definíció, úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az emberi kognitív funkció gépi megvalósítása vagy kiterjesztése. Tehát ebben az értelemben, hogy az űrből fényképezünk és azonosítunk valamit, akkor az tulajdonképpen egy emberi funkció kiterjesztése, mert mondjuk kevesen mennek fel oda magasra, de ilyen egy látási funkciónak a megoldásáról van szó. Itt azért fontos kiemelni, ha már erről van szó, hogy nagyon veszélyes az manapság, hogy ugye ilyen fogalma összekeveréssel történik, és a mesterséges intelligenciát sokan azonosítják a mélytanulással, ami megint csak messze igaz. Tehát az egy sokkal szélesebb témakör, mondjuk itt, hogy a nagy gondolat az a mesterséges intelligencia, azon belül van egy kisebb gondolat a gépi tanulási algoritmusok, és azon belül egy még kisebb gondolat a mélytanulás időszak. És hát ma az egyik kézenfekvő infrastruktúra is nagyon terjed azért, mert viszonylag jól automatizálható megoldásokat lehet vele csinálni. A gépi szövegfelolvasás, a beszédintézésnek a alapvető blogi elvrányát látszik is az alsó ábrán, aminek van egy nyelvi szintje, amikor elemezzük a legyen karaktersorozatot, abból megmondjuk, hogy körülbelül milyen hangokat szeretnénk hallani, milyen paraméterekkel, és utána van egy akusztikus szint, ami ezt valamilyen módszerrel megvalósítja. És hát az egésznek ugye van egy történelmi vonulata, azért van itt a kertelen gép másolata, hogy az 1790-ben elindult, akkor az analógia járművel az a EHO-szekér volt, ugye ma már fejlettebb járműveink vannak, és ezekben a járművekben is megjelennek a különböző gépi beszédkeltési eszközök. És ezt a útat szeretnénk itt ebben áttekintésben végigjárni, de nyugodtan szóljanak közben a kollégákhoz, ha bármilyen kérdésük vagy megérzésük van. És akkor itt át is adnám Malassi Gábornak a szót, hogy lépjünk vissza 210 évet, és meg még 18-at. És akkor Gábor, ugye van.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye miért 210 és 18 évet? Azért, mert ez a gép, ez 18 évvel ezelőtt készült, tehát ez éppen most van érettségiző korában. De annak ellenére egész jól működik. 2001-ben készítettük ezt a gépet el, hasonló utat jártunk be, mint Kempelen Farkas, és hát itt láthatjuk az ábrán az ő könyvében lévő egyik részmetszetet, ami a gép lelkét mutatja, ez a beszédkeltő része a gépnek, és az alsó részen a 2001-es képen pedig az az ábra látható, ahogy mi ezt megcsináltuk. Igyekeztünk pontosan, hűen lemásolni, amennyire csak tudtuk, sok információt szereztük, mielőtt nekikettünk, jártunk a világban, néztük, hogy ki foglalkozott már ilyen dolgokkal, hol találunk esetleg olyan másolatot, vagy olyan eredeti gépet, ami hát közel áll Kempelen gépéhez. A másik, itt felmerül a kérdés, mégis hogyan tudtuk mi ezt így rekonstruálni? Nagy segítséget adott nekünk az, hogy Kempelen volt annyira előrelátó, hogy könyvben leírta ennek a gépnek a gép készítésének az összes részletét, jegyzeteket csinált, és a végén egy könyvben megjelentette. Ennek egy tovább lépése segített igazán minket, mert amint láttuk, ez a könyv, ez gótbetűkkel írott német nyelven van. Nem hiszem, hogy valamelyik magyar kutató vagy villamosmérnök vállalkozna ma arra, hogy gótbetűkkel írt német nyelven lévő könyvvel. Itt egy van. Igen, gratulálok. Igen. Tanulmányozna ezt a könyvet, és szóról-szóra, vagy képről-képre átnézni, hogy hogy is kezdjen hozzá egy ilyen munkát. Mollai Károly professzor, az ELTE professzora, német tanszékének a professzora, ezt 1989-ben ezt a könyvet lefordította, és ez a könyv segített nekünk nagyon sokat. Na, ez a könyv, ez itt látható. Én szeretnék egy-két rövid dolgot felolvasni a könyvből, hogy érzékeljük azt, hogy Kempelen hogy is gondolkodott, vagy egyáltalán abba a korba egy picit vissza tudjunk menni. Így kezdi a könyvét. Midőn sok évi fáradtságos gondozás után üres óráimnak gyümölcsét végre leteszem az olvasó elé, nem ringatom magamat abban a hitben, hogy értékes ajándékkal lepem meg. Összegyűjtött felismeréseimnek minden haszna, minden érdeme legfeljebb csak abban van, hogy általuk néhány süket némának beszélni tanítása megkönnyíthető, valamint a hibás beszédű emberek egy részének kiejtése az én útmutatásaim alapján megjavítható. Ha tehát e könyv értéke, hasznossága szempontjából nem is valami nagy, mégis újdonsága folytán egyik másik természetbúvárnak és a különlegességek kedvelőjének figyelmébe ajánlom. Tehát ebből számomra az derül ki, hogy Kempelen egy borzasztó szerény ember volt. Érdemes ezt a könyvet kivenni könyvtárból és egy kis időt takítani rá, mert borzasztóan élvezetes a stílusa és a tartalma is. Úgyhogy legyen ennyi az előzetes emlékező. Na most, a gép készítésénél, ugye gondoljunk bele, hogy a 1700-as évek második felében mi volt a világban? Milyen energiák álltak rendelkezésre? Ugye a napenergia rendelkezésre állt, voltak nappalok meg éjszakák, aztán fényenergia volt, mécses volt, gyertya, fátya, stb. Stb. És hát akkoriban már volt a rugóenergia, amit föl is használtak, hiszen ezt a századot, ezt az ilyen mechanika századának is szokták nevezni, a barokkornak a speciális mechanika századot. Na most Kemperen már 200 évre, vagy sok-sok évre előre gondolkozott, mikor felvetődött benne ez a dolog, hogy hát hogy is lehetne az emberi beszédet mechanikus eszközökkel utánozni. És az első kérdése az volt, hogy valami hangforrást keressen, ami az alapját adja a beszédnek. Kereste a hangforrás sok éven keresztül, és ezzel a pár sorral értékeltetem, hogy hogy találta meg. Elég az hozzá, egy vidéki sétámon, társaságommal együtt véletlenül egy falusi kocsmához vetődtem, amely előtt néhány parasztántól szórakozott. Éppen szünetet tartottak, amikor a közelükbe értünk, így az egyik zenét éppen a hangszerét hangolta. Még bizonyos távolságban lévén hallottam valamit, amit nem tudtam pontosan kivenni. Olyan volt, mintha egy gyerek énekelne, aki állandóan ugyanazt a két-három hangot váltogatja, és egyáltalán nem tud kikecmeregni belőle. Amikor végül egészen a közelükre értünk, rájöttem, mi is volt. Egy duda. Nagy volt az örömöm, hiszen olyan váratlanul találtam rá arra, amit oly régen is húzvon kerestem, tudni arra a zenei hangra, amely az én fülemnek az összes többi között, amit addig kipróbáltam, a legjobban utánozta az emberi hangot. Bevallom, életemben még soha egyetlen zene sem szerzett akkora élvezetet, mint e megvetett, nyomorúságos duda szánalmas végetése. Így talált rá a hangképző hangra. Kempelen korában még az akusztikai ismeretek eléggé korlátozottak voltak, még nem foglalkoztak rezgésekkel, még nem definiálták a frekvenciát, még nem voltak olyan elemző eszközök, amelyekkel ezek tanulmányozhatók. Éppen ezért Kempelen 20 éven keresztül kísérletezett, amíg végre megszületett ez a gép. Könyvében sok kísérletet végzett, néha rájött, hogy amit addig csinált, annak semmi értelme. Eldobta őket, új gondolatokat keresett, új irányt vett. Na most erről így ír a könyvében, hogy ebben a 20 évben hogy is jutott el ő véletlenül, ő véglegesen ehhez a szerkezethez. Azt mondja, ha minden kudarcot olyan részletesen írnék le, mármint ebben a könyvben, mint az előző, akkor ezt a munkámat könnyen még egy kötettel takaríthattam volna. Ez azonban az én szándékom, és bizonyára olvasom szándéka ellen volna. Elég, ha azt mondom, hogy én mindent összevéve annyi gépezetet dobtam el könyvszerrel, amennyit egy erős lóval is alig lehetett elszállítani. Tehát ez, amit itt látunk, ez egy olyan munkának az eredménye, amit szinte manapság el se tudunk képzelni. Ilyen hosszú időn álhatatosan kísérletezni egy olyan egyszerű dolgon, ami manapság már egyszerűnek mondható, hogy az emberi hangot utánozzuk. A gépet majd később mindenki megnézheti és magam is működtetni. Most azonban az előadás kedvéért itt karitkozzunk egy előre bemutatott spektrogramra, ami két szót tartalmaz, a mama és a papa szavakat, és így hangzanak.
Mama, papa.
Mi tudunk ebből a két hangból következtetni? Ha nem láttuk volna ezt, hogy mama és papa szavakat fogunk hallani, akkor nem biztos, hogy rögtön rámondtuk volna, hogy igen, hát ez nagyon-nagyon tud beszélni. A másik, amit hallunk, ugye, hogy viszonylag elég magas alaphangon szólal meg ez a gép. Ez az udának a hangkettő részéből adódik, ugye, és hát kedvelen le is írja a könyvében, hogy az én gépem a gyermek hangon beszél. Nem egy felnőtt férfi hangján, nem egy természetes asszonyság hangján, hanem egy gyerek hangon. Tehát a gyerek hangot tudtuk utánozni mi is ezzel a géppel, és az látszik, hogy mai tudásunk szerint ezek a spektrogramok nagyon szépen hasonlítanak egy olyan spektrogramra, amit ember mondana ki. Na most menjünk tovább egy kicsit. Kempelen gépe volt az első nyelvfüggetlen artikulációs beszédkeltő szerkezet. Ugyanis Kempelen gépét a maga a kezelő vezérelte, és ami a kezelő agyában megszületett, azt próbálta a vezérléssel hangformájában előállítani. Itt adok egy példát ezzel a géppel, hogy hangtanak a német, az angol és a francia példák. A másik, amit el kell mondanom még erről a gépről, és ezt Kempelen szintén leírta a könyvében, hogy volt egy nagy trükk, ami akusztikus körökben tulajdonképpen ma már megszokott, vagy már mi is kitaláltuk, meg elődeink is kitalálták, hogyha valami furcsaságot közvetítenek az emberek felé, és azt akarják, hogy megértsék, akkor előre megmondják, hogy mit fognak hallani. Ugye? Na most ezért volt itt, ebben a példában ez az előmondó hölgy, aki előmondta emberi hangot, és utána lehetett hallani a gép hangját. Kempelen könyvében erre való utalás szintén van, ő is azt mondta, hogy na, mit akartok hallani, és akkor mondott valamilyen szót az illető, és ezt a szót ő megpróbálta előállítani. És ugye azt mondta, hogy ugye ezt hallottad? Igen, ezt hallottam. Pedig akusztikailag azért sok kifogásolható elem volt abban, amit ő a gépével előállított. Na most magának a gépnek vannak lehetőségei, korlátai, ezzel kapcsolatban vannak tudományos cikkek, ott szépen el lehet olvasni, ebben most már nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy majd meglátjuk az előadás végén, hogy hova tudjuk elhelyezni Kempelennek a munkásságát. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy előadásunk végén meg fogjuk látni, hogy körülbelül 10-20-30 évben Kempelen után még mindig ott tartunk, hogy nincs egy artikulációs beszédkeltő szerkezet, ami egyszerre több nyelven tudna beszélni. Ez még mindig a jövő titka. És itt adnám vissza a szót Gézának. Ja, még azért egy másik utalás, hogy hát Kempelen munkája azóta is él, amióta ő ezt bemutatta. Sokan utánozták a gépét, sokan újabb gépeket készítettek, hasonlót, mint az övé, a gép alapján. És hát 2019-ben ebben a gépben is volt egy konferencia Bécsben, egy ilyen kis egynapos workshop, ahol azt mondták, hogy Kempelen gépek találkozója. Ugye itt látunk egy gépet, hogy le van a szakadva a gépet, 5 gépet mutatunk be. Az enyém volt az első, és hát ez azt mutatja, hogy Kempelennek a szelleme az még ennyi idő után is aktívan ér, sok kutató kutatja az ő dolgát. Most hallgassunk meg egy különlegességet, amit még nem hallottunk, nem hallhattunk. Ugye idáig csak ugye a kórus definíciója az lehetett, hogy emberek csoportja énekléssel, ugye ugyanaz éneklés, akkor hát azt mondjuk, hogy már egy kórus énekel. De 2019-ben kibővült ez a fogalom, mert most már nem csak emberek énekelhetnek, hanem gépek is énekelhetnek, egyforma gépek, ugyanúgy, mint mi emberek is, tulajdonképpen egyformák vagyunk. És itt volt egy olyan pontja ennek a kis workshopnak, hogy na, egyszerre mindenki a saját gépével mondja ki azt a szót, hogy mama, utána pedig, hogy papa. És ebből született a Fremtelen Gépek kórus. És akkor lépjünk tovább, ugye most már a 19. századhoz következni, és visszaadom a mikrofont az évben.
Tulajdonképpen ezt az előadást meg áttekintést Magyar Tudomány Ünnepére készítettem 2 évvel ezelőtt, és azt az alapgondolatot próbáltam kifejezni, hogy ha van egy kutatási ötlet, eredményben elkezdenek az emberek foglalkozni, az hogyan jár körbe. Sokszor van egy ilyen hajlan az emberben azt is így, hogy hát valamit kitaláltak valamikor, és az elavul, és most már nem érdekel, mert most már valami teljesen újat találtak ki. És valójában így sem ez a helyzet. Tehát ugye a kertelen gép az 1791-es, de a formás fogalmát az 1901 körül kezdték el használni. Tehát tulajdonképpen ott a fogalom használatban is egy olyan jó 100-120 évvel megelőzte a korát. Nyilván még ezt a fogalmat nem ismertem, mert nem voltak még speciális vizsgálatok. Ugye amikor ezek elindultak, akkor azért elég sokáig tartott, amíg rájöttek arra, hogy hogy lehet elektromechanikus vagy elektronikus eszközökkel megoldásokat létrehozni. Tehát igazából az első gépi beszédkeltési elektronikus módszerek azok a 70-80-as években jelentek meg. Ugye, amikor fejlődött a számítástechnika, akkor jöttek az első ilyen megoldások. Ugye Amerikában az Ecto, Magyarországon a Multivox. Aztán kiderült, hogy hát vannak más alternatív megoldások, ahogy a technológia még tovább fejlődött, amivel jó minőséget lehet produkálni, és akkor volt egy időnk, amikor azt mondták, hogy a formás fogalmat mondja benne a múlt, és nem is kell ezzel foglalkozni. Volt ilyen, hogy akkor ebben a témakörben publikáltunk volna, akkor megnézták, hogy hát hülyeséget csináltok, mert már senki sem érdekel. Akkor eltelt megint csak 10 év, és kiderült, hogy mondjuk a zajgyűrű veszélyfeldolgozásban mégiscsak a formások azok nagyon jók, és ezt a fogalmat nagyon jól lehet hasznosítani. Tehát, hogyha egy időben akarunk ezen végigmenni, ugye a Kempelen gépnek a mintáit hallottuk, de talán érdemes, hogy a Hungarovox rendszer, szint Novaci Gábor és Kis Gábor fejlesztett, az még tudott, nagyjából ugyanakkor, mint az amerikai rendszók. Az Ecto-kot mindjárt meghallgatjuk, és ezt is, hogy ilyen tusztok.
Egy dudár, új a szél, szegélyedben nincs rél, dudár, új a szél, ha dudár, de hújra sem, azt meg sem mondta, dudár, új a szél.
Most az volt egy érdekes váltás, hogy ugye ezt még egy ekkora ilyen hát rádió méretű dobozba kellett berakni, és tele kellett kapni elektronikával ahhoz, hogy működjön. És az egy érdekes időszak volt, hogy körülbelül ugyanebben az időben jött a, hogy kellett még hozzá, igen, egy PDP számítógép, amivel vezéreltem. Tehát egy nagyjából egy szekrény. És ugye ugyanebben az időben jött a PC-s világ, tehát akkor is egy ilyen forradalmi technológia, forradalmi időszakában voltunk, hogy ugyanebben az időszakban hirtelen megjelent egy egysípes szintetizátor, ahol az egy darab csip kiváltotta azt az egész rádió készülék méretű izét, és volt egy Commodore 64, ami megkiváltotta a nagy PDP-szekrényt, és meg lehetett oldani. És akkor ebből született annak idején a Multivox rendszer, ami ezt tudta. Most a Windows játszik velünk. Már reméljük, hogy magához tér. Tehát körülbelül egy hasonló minőséget tudott az egysípes szintetizátor produkálni, mint a szekrény méretű dolog. Majd eljutunk oda a végén,
hogyha ez a dolog életbe marad, azt hiszem, hogy jobban járunk, ahogy így elnézem, hogyha ezt én most itt kilövöm. Elnézést kérek, de hát itt tartunk egyébként, hogy akármennyire állt egy üzé, időnként fogja magát is.
Nem működik megfelelően.
Na. És próbáljuk így megnyitani. és akkor talán itt most már rendben lesz.
Most a Murphy-Fox mesét szinte kirágolni, és utána a kapcsolatban.
Ebből ezt tudta ez a rendszer, és ebből annak idején 10 nyelvű változatot csináltunk. Hoppá.
Most a végére ugrott, menjünk vissza egy kicsit az időben.
És ha megnézzük, hogy ugyanakkor az Ecto, ami akkor került $4,000-ba, ezt tudta.
I am the Ecto. Then I have been made famous for being the Lord and Messiah and Stephen Hawking. I am prepared for answering the phone for those pesky first callers and keep calling Stephen after you tell them that such and such does not live here. Collection.
Tehát azért, mert nem nincs azért nagyon nagy szakadék, aki egy technológiai szülők ugyanabban az időszakban. És egy érdekes dolog volt, hogy ezt a 82-es technológiát használta az idei haláláig Stephen Hawking. A implementáció az változott, de hang maradt ugyanaz. Pedig már sokkal jobb minőségű dolog lehetett volna, és akkor ez nem közölje a kérdést, hogy vajon miért nem változott egy másikra.
Sokkal változott.
Így van. Tehát ő neki az lett a hangja. Tehát azonosult a saját, úgymond a gép hangjával, és az lett az ő hangja. Most itt van egy ilyen praktikus gond, és hogy ugye nem ő az egyetlen ember, akinek ilyen problémája van, és itt fölmerül például annak az a jogos igény, amit Amerikában csinálnak, és nálunk sajnos még nem sikerült elérni, hogy legyen úgynevezett hangba, hogyha valakinek bármi történik a gépjével, hangtalagjával, egyebével, ha előtte, mikor még jó hangja csinálunk egy hangfelvételt, akkor lehetne egy olyan szintetizátort csinálni, ami emlékeztet az ő hangjára. Mert az is egy fura dolog, hogyha mondjuk elképzelünk egy ilyen szerszésérültek otthonát, és mindenki teljesen ugyanazon a hangon szólal meg. Adott esetben egy bőrfészi hangon, vagy egy gyereknői hangon, vagy bárhogy. Bár ugye most már ez transzgenderzetésnek is tekinthető. A másik ilyen érdekesség, hogy ugye a Stephen Hawkingról készült a mindenség elmélete film, azt nem tudom, látta valaki. Mi láttuk, de érdemes megnézni most már talán elérhető az interneten is, az ő életében nagyon érdekes film. Akkor megkerestek minket, hogy tudunk-e segíteni abban, hogy szinkronizáljuk a gépi hangot. És akkor az volt a feladat, hogy a akkori aktuális, mert várj az a multibox rendszer már működő változata nincs, legalábbis nem akartuk ezzel foglalkozni. Az aktuális jobb minőség, roncsuk el annyira, hogy körülbelül emlékeztessen rá. Ez volt egy ilyen feladat 5 évvel ezelőtt, és hát körülbelül ez volt a megoldás, ami a filmre hallatszik is.
Egy nap ezek a válaszok talán a nyilvánvalóak lennek, mint az, hogy a több alap körül kerül.
Tehát egy erősség lehetünk, hogy máshol általában valamilyen spektrális torzítással, lassítással, egyebekkel oldották meg a gépi hangot, tehát mi azok kevesek között vagyunk, akik valóban a szinkronizálásnál egy valódi betétszintetizátort használtunk a filmhez. Tehát amit el lehet mondani, hogy hogyan fejlődött a rendszer, hogy egyrészt a klasszikus szabályalapú tudás az nem avult el, hanem sok szempontból hasznos, és ugye vannak olyan esetek, amit most nem is nagyon lehet megoldani, de ezek mellett, hogy mi a ezek helyett, abban az irányba haladt a világ, hogy gyűjtsünk össze a természetes elemekből minél többet, ezekből építsünk valamilyen statisztikai modellt, minél kevésbé fordítsunk ezt el, minél kevesebb elfeldolgozás legyen, és ebből állítsunk elő valamit, és legyen valamilyen összehasonlítási módszer, amivel eldöntjük, hogy melyik rendszer a jó. Persze a nagyságrendeket az érdemes látni, tehát az első magyar nyelvű mikroszámítógépes szintetizátorban az adatbázis az 1,2 kilobájt volt, és a komplet kóddal együtt olyan kb. 12-13 kilobájt volt az, amit meghallottunk, ahogy megszólalt a Multivox. Hát ugye azért azóta egy kicsit mások a nagyságrendek, mert nem is nagyon van olyan szoftver, ami ennél az. Kevesebbet igényel, vagy ezt a nagyságrendet. Tehát a hullámforma összefűzésnél az első megoldás az az volt, hogy igen, vegyünk föl természetes elemeket, és aztán ezeket az elemeket fűzögessük össze, és De ebből az ember ne legyen sok. Tehát ahol ez a nem sok, ez körülbelül 1600 el, ami az úgynevezett VR megközelítés volt, hogy ilyen fél hangokat küzdögetünk össze. Ugye ebből csak egy ilyen nagyon robotos felvétel tud készülni, hiszen állandóval, a frekvenciával kellett ezeket fölvenni. Most ez ugye egy elég idegesítő lenne, és akkor szabályalapon kellett erre elhelyezni valamilyen prozódiai modellt. Elején, tehát így szólt ez a rendszer, és ma is a vakos szintetizátorban ez működik.
Első pillanatásra nekünk a szoportunk. A privátusokat nekem sorra Törökország, Magyarország és Románia is tudunk valami. A legutóbb a törökök ellen
a... Ugye a következő ötlet az volt, ami körülbelül már 10 000 ellenet használt, hogy a magánhúzókat azt tartjuk egybe, és ha a magánhúzóknál várunk el, oda tegyünk ilyen plusz elemeket, ezt hívjuk úgynevezett triázos megközelítésnek.
Első pillanatásra megint a csoportunk. Ha a imádisokat megnásodra, Törökország, Magyarország és Románia is tud futballozni.
Ugye a következő lépés pedig az volt, hogy ne ilyen kevés elem legyen, hanem gyűjtsük annyi elemet, amennyit bírunk, és intézzük meg, és hogyha bejön egy új szöveg, akkor keressük meg a hozzá legjobban illeszkedő elemeket a nagyobb a bázisból. Ugye itt akkor megint új problémák jelennek meg, mert például az ember hangja az változik napközben is, nem hogy hetek alatt, és az ott kell megoldani, hogy olyan legyen a hangfelvétel, hogy ne hívjon föl, hogyha ezeket a különböző időpontban készült elemeket használjuk fel. Tehát nagyságrendileg ez a korábbi első rendszer az tulajdonképpen ilyen félperci talán, vagy még annyi sem volt a teljes hangodatán is. A diázós rendszer, ha az elemeket egymás mellé rakozgattuk, akkor az körülbelül 2,5 perc volt. A triázós az meg mondjuk 10-20 perc körül. És itt pedig a legnagyobb adatbázis, amiben dolgozunk, az 8 óra tiszta hangfelvétel, nyilván stúdióidőben ez ennek a sokszorosan. És ebből lehet utána ilyen megoldást találni, aki esetleg vonatodik, és hallotta már.
Interrégióban az indult János Halma vásárláson áll Bajára 16 óra 37 perckor a 8. vágányról a kiárattól balra.
Honnan lehet tudni, hogy a mi rendszerünk, hogy ahol női hang mondja a menetrendet, az amilyen. És az összes többi, amit egyébként mások csináltak, az férfi hang. Szóval is azokban általában elég jól lehet hallani, hogy 10 év alatt mondjuk nagyon megváltozott a bemondó személynek a hangja, és akkor ilyen zökövős lesz a felvétel. Ami egy érdekes kihívás volt, hogy mi van akkor, hogyha nem csak magyarul, hanem angolul is meg kell oldani, akkor erre mutatok egy mintát.
Program intensive training arrives from Montpellier, the direct coaches from Westphal and leaves at 04:42 to Budapest Daily Station at platform 6.
Hát ugye akcentussal bíró kis anglis hang, egy elvárás, hogy lehetőleg egy angol dolgozunk, a másik pedig az, hogy hát az angolban a magyar egységeket ott olvassa rendesen. Most egy angol szintetizátorra elég nehéz a nagy tanizsát mondjuk helyesen vagy egyes halom kiejtést megfelelően megoldani, hiszen ez volt a feladat, hogy oldjuk azt meg, hogy valahogyan ezeket külön tudjuk választani, és ennek a ragozott meg mindenféle formáig kezeljük. És itt látszik, hogy az embergép interfész témakörbe is kellett egy kicsit gondolkozni, mert ugye aki jár Londonba, az tudja, hogy az nem azt mondja, hogy a vonat itt meg ott áll meg, hanem ez úgy fejezi ki, hogy the train bound for Leeds and calling at, nem akárhol. Most egy átlag embernek, akinek még esetleg jelvizsgálja van, az sem biztos, hogy tudja, hogy a calling at az azt jelenti, hogy hol áll meg a vonat. Hanem azon módosodik, hogy mi fölhívja a telefonon, vagy mi csinál annak. Tehát miután itt általában nem oxfordi tudósok vannak a környékünkön, hanem mondjuk Szlovákiából, Romániából, Lengyelországból jönnek az emberek külföldről. Neki sokkal értelmesebb az mondjuk, hogy ez a train stoppinge, és akkor ott mi történik, és mi lesz vele. A következő lépés a statisztikai modellépés, az a Reiter Markov modell volt, aminek először ugye egy orosz matematikus találta ki, aztán a 70-80-as években elkezdtek vesztőfelismerőt csinálni vele, és utána kiderült, hogy hát a vesztőfelismerő működik, akkor próbáljuk meg vesztőszintézisbeli használni. És aztán most már sok mindenre forgalom modellezésre minden egyébként is használják. ennek volt ez az érdekessége, hogy ugyanezt a példát meg lehet hallgatni a focimeccses példát rajta.
Első pillanatásra nehéz a csapatunk.
És ugye egy beszélt kódolóban, és ugye egy ismert politikus hangját is modellesül egy néhány percnyi felvételből, közül egy kis percnyi felvételből.
Sokatnak hirtelen és jelentősen emelkednek ezért a vérnyomásra, szaporodhat a pulzusa.
Na ki ez a politikus? Senki nem is képje rá? Még egyszer. Még egyszer azért.
Sokatnak hirtelen és jelentősen emelkedhet ezért a vérnyomásra, szaporodhat a pulzusa.
Miniszterelnök volt nem olyan nagyon régen, Gyurcsány Ferenc. Hát nyilván volt, hogy ezt a szöveget pont nem nagyon mondtak ki, úgy egyébként. Meg egy illusztráció rá. Most a neurális hálózatok is egy hasonló történeten ment át, hogy igazából 1943-ig megy vissza a neurális hálózatoknak az elmélete. Ennek volt egy nagy fellendelése a 80-as évek vége fele, csak kiderült, hogy az akkori memória, a számítási kapacitás egyedül mellett igazán nem volt hatékony, a rendetlankó modellek megoldások hatékonyabbak voltak, mint a neurális hálózatos megoldások, és azért úgy elfelejtődött, és néhány kutató helyen még megmaradt. Egy érdekes jelenség, hogy a számítógépes grafika, a számítógépes játékok, grafikkonzolok, játékkonzolok igényelték a nagy teljesítményű grafikus csipeket. Mikor ezek megjelentek, és hozzájuk megjelent a kellő mennyiségű memória, amivel nagyon szép szimulált világot lehetett csinálni, akkor jutott eszébe, hogy de hát tulajdonképpen itt is egy csomó elemi egység van, ami számolgatja a pixeleket. Na, mi lenne, ha a neurális témakörre megpróbálnak ráhúzni? Ez olyan 2010 körül lett, és ott kiderült, hogy a játékokra tervezett infrastruktúra az nagyon jó egy csomó másik problémára is, első körben először ez beszédfelismerésre kezdték el használni az embereket. Viszont kiderült, hogy ha jó a beszédfelismerésre, akkor jó a beszédszintérésre is, meg egy csomó minden egyébben most már így az elegenerálást, meg ilyesmit is csinálnak vele. Hoppá, valami érzés, ez a infrastruktúra, az első, ami érdekes dolog volt, az úgynevezett Wiener architektúra, ami azt találta ki, hogy egy olyan neurális hálót csináljunk, hogy veszünk néhány ezer mintát, és az a néhány ezer mintából meggyorsuljuk a következő egy darabot. Utána egy mintával odébb megyünk, és megint meggyorsuljuk a következő egy darabot. És erre betanítunk egy hálózatot, és kérdezik, hogy ezzel nagyon jó minőségű zenét is lehet csinálni, és beszédet is. És az érdekesség az, hogy az első cikk ugye az 2016. szeptemberben jelent meg, és 2017. októberben a Google-nek termékszinten bevezette. És hát ezt a minőséget tudta akkor, mondjuk angol nyelven és japán nyelven, és kínai nyelven.
But what was in it? The 1980 American romance and adventure film directed by Randall Carter.
És ez a kínai. 第三项航班在1919年来往尼美国和加拿大。从瓦伦蒂诺伊乌斯多过来的，在2011年的时候，俱乐部宣布要开办了一个特殊的。我们是，非常感谢我们的总经理乔巴拉，他那时候因为2011年的januárra，2016年的septemberig，进行了一个预热的，然后把这个名单列在列在那里。
amit nem
tudtam megmagyarázni,
azt nem
is értem egészen. És ugye még 10 hónap munka után ez egy kicsit javul.
Amit nem tudtam megmagyarázni, azt nem is értem egészen.
Hát ezt a minőséget sikerült ezzel előállítani. Persze közben ez is tulajdonképpen úgy tekintető, mint most szerintem ott tartunk a deep learning-es infrastruktúrában, mint a PC-kkel a 80-as évek elején, hát hogy mindenki fogja használni a deep-learning-es infrastruktúrát, ilyen vagy olyan célra, és ott is nagyon sokféle architektúra fejlődik, hogy ez a szakkontrolos infrastruktúra az azt tudja, hogy van neki egy kódere, ami megjósolja a lejövő szövegből, hogy milyen spektrumnak kell előállni, és van egy dekódere, ami ebből a spektrumból megmondja, hogy milyen hullámforma legyen. És ugye itt van néhány mintánk arról, hogyha 10 beszélőtől van 2 óra hangfelvételünk, tehát összesen 20 óra hangfelvétel, és ebből benarítunk egy hálót. És a hálónak van egy olyan pontja, ahol megmondhatom, hogy melyik beszélőről van szó, és a szintézésben is ott volt, hogy nem csak a hullákorma, de hogy melyik ember mondta. Akkor meg lehet próbálni ezzel generálni újabb mintákat.
Amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, azt nem is érted egy évben. Amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, azt nem is érted egy évben.
Amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, azt nem is érted egy évben.
Tehát ezt a minőséget el kell elvállítani. Most az egy érdekes dolog, és itt talán erre érdemes kitérni, hogy a technika most már ott tart, hogy majd a végén fogunk erről beszélni, hogy ezt most már lehet mindenféle átverésre is használni. Meg is jelentek is erről cikket. Hogy egy kérdés, másik érdekes példa, mondjuk, hogy ahol hol kötődik össze az artikuláció és a mélytanulás, hogy például Csapó Tamás kollégán egy fullás ösztöndíj kapcsán kezdett el azzal foglalkozni, hogy ultrahangos felvételekből hogyan lehet elemezni az artikulációs jellemzőket. Mert ugye sokáig röntgennel tudtak ilyen felvételeket csinálni a kollégák, de ugye röntgen felvételre ma már nem lehet senki se terrepelni, hogy órán hoztat, tehát valami alternatíva kell, egy ilyen alternatívaként megyünk az ultrahang. És az a feladat, hogy az ultrahangból kell előállítani, és próbálnak meg előállítani az ultrahangos képről beszédet. Nyilván ezek még messze nem tökéletesek, de néhány mintát mutatok, hogy már azért valami van.
Az
éjszakviszélés a nap, azt akarja mondani. Változásokat sikerül megjósolni, miközben a modellben nincsen, azt gondoljuk, hogy az alapfrekvencia itt van. Mert nem is semmi köze hozzá. De mégis csak valami van benne. Tehát ugye az a kihívás, amiről beszéltem, hogy ezek a alkalmazások, ami egy híres dolog, ez az Obama díszpész megoldás, nem tudom, azt ki látta. Ki akkor érdemes lejátszani.
Even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, Killmonger was right, or Ben Carson is in the second place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone. By Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust on the internet. It's time when we need to rely on trusted news sources. They sound basic, but how do we move forward? The age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopian. Thank you.
Tehát ugye erről szól a történet, hogy amit az egyik ember mond, azt rá lehet ültetni a másik ember arcára. A vizuális oldalt is, illetve meg kell oldani a hangnak a olyan adaptálását, hogy úgy tűnik, mintha tényleg mondta volna. Tehát itt a hangszíne is olyan volt, hogy amit ezt Obama mondta volna. Obamának erre semmi köze nem volt. Tehát ez egy egészen új szenárió, amivel találkozunk, és amivel foglalkozni kell. És ezért már vannak ilyen technológiai versenyek is, hogy hogyan tudjuk azt megalapítani, hogy egy adott hangfelvétel azt módosították, vagy nem, és hogy az az ember mondta, akinek állítják, vagy valaki más mondta, és így tovább. Ennek rengeteg alfaja van, de lehet az, hogy ugyanazt mondja valaki, és azt tesszük át, tehát hogy párhuzamos a szöveg, de az is előfordulhat, hogy teljesen más mondott az illető, amilyen felvételünk van tőle, és úgy alakítjuk a modellt, hogy vele bármi egyebet is kimondhatunk. Ugye ennek van tapasztalatunk, tehát amikor először kimentünk mondjuk a akkori informatikai kiállításokra a 80-as, 90-es évek, 80-as évek végén, 90-es évek elején, akkor is az volt, hogy kirakszuk. Mit írtak bele az emberek elsőnek? Nem tudja a kérdés? Nem, nagyon csúnya káromkodásokat. Tehát ez egy jellemző dolog volt. Tehát például ez egy érdekes között, hogyha ha valaki hangja, aki egy ismert személyiség, rádióbemondó színész, közéleti ember, bármi, hangjával csinálunk egy szintetizátor, és utána azzal üzeneteket küldözgetünk mondjuk ilyen méltatlan szövegeket, akkor vajon most milyennek a szellemi tulajdon, személyiségi jog, stb. Vonzata. És hát ugye itt látszik, hogy azért a nyelv az még egyelőre nyelvfüggő, és azon belül is vannak dialektusok, tehát sok új probléma van, illetve egy következő mond, hogy idegen szavakat is beleteszünk egyre több nyelven a szövegünkbe, bármilyen nyelven. Ugye például megjelent, ugye, hogy nem tudom, kinézte tegnap a előtt a tegnap a Barcelona meccset, ugye, hogy beállították ezt a, én úgy tudom, hogy van szubtatív, de lehet, hogy azt kell minden nyelvszár se tálja, vagy nem tudom. Szívót ugye 17 éves, és a Barcelonában focizik már, és volt között azt hiszem a minden idők legfiatalabb gólövője. Hogy most ezt bekerül mondjuk egy hírbe, hogy ezt egy ismerővel ezt kéne ismerni, vagy egy szintetizátorral kéne olvasni. Nagyon nem triviális kérdés, hogy ezeket hogyan tudjuk megoldani. Tehát ugye még ezek a kihívások, amik a beszéd szintetizmusnál vannak. Tehát ugye lehet másolás, ugye hogy kiknek kell eldönteni, hogy egyfetélyű vagy kétfetélyű, de emberek is próbálnak utánozni a másikat. Ugye lehet beszédszintézissel, és létezik egy nagyon voice conversion technika, tehát hogy ugyanazt nem mondja valaki, és akkor én átmódosítom a hangszín arra, aki a szélesen álljon elő, és aztán van az egyszerű visszajátszás, hogy fölvetem és visszajátszom. Tehát ugye ezekkel mind foglalkozni kell, mert meg is történt az első ilyen nagyobb dolog, hogy azt hiszem ilyen néhány millió dollár átutaltattak egy hamis telefonbeszélgetés révén, tehát egy cég vezetőjének a szimulálásával utasították a beosztott gyárt, hogy most nagyon sürgősen két órán belül a nem tudom hány millió dollárnak oda kell érni valahova, és nem átutaltották a pénzt, és aztán az a pénz lehetünk kérdek közön. Tehát már erre van gyakorlati eset is. Hogyan mérik azt, hogy melyik a jó szintetizátor, ugye ez sem egy egyszerű dolog, mert az azon múlik, hogy milyen célra használjuk, tehát 2005 óta van egy ilyen bízás ellenes nevű módszer, alá találnak kitűznek egy feladatot, adnak egy adatbázis, és akkor mindenki adva az adatbázissal fölépített olyan rendszert, amit akar, és utána általában anyanyelvű, vagy nem anyanyelvű személyekkel meghallgattatják, és egy szubjektív osztályozás, most már nagyon sok paraméter kérnek, én itt csak a szubjektív minőséget írtam föl. És lehet látni, ugye, hogy a legjobb ember sem ötös, az egyből ötös terjedő skálán, tehát ötös a legjobb, egy a legrosszabb. Az is attól függ, hogy mi a feladat, hogy az ember hányas osztályozatot adnak. A legjobb szintetizátor, azt lehet mondani, hogy ami már eléri a 3,7-et, az már elég jó. És elég jól elfogadják az emberek. Például a PCM, a PCM az 4,3-at kap körülbelül a szubjektív osztályozásnál, a természetes betéthez képest, telefonos PCM kódolás, a GSM kódolás az a körülbelül 3,75. Tehát ha 3,75 körül vagyunk, azt mondani, hogy 2006-ban a legjobb szintetizátor, ez körülbelül olyan volt, mint hogy a GSM-re kódoltuk volna a beszédet. Ugye ami azért még a 4,9 az még odébb van, de látni, hogy változik az, hogy milyen a legjobb. Tehát a legrosszabb az körülbelül mindig egyforma. Attól függ, hogy mi a feladat. Tehát mondjuk az utolsó feladat, ami nagyon nehéz feladat, hogy gyerekeknek fölvettek hangos gyöngyveket, körülbelül 6,5 óra ennyi hangminta, de 56 darab angol könyvből van, és különböző stílusokban olvassa fel az illető személyt. Ebből nagyon nehéz jó modellt építeni, mert egy ilyen vegyesből vágott vers, és mikor ahogy a gyerekeknek beszélünk, az nagyon más, mint ahogy mondjuk egy normál közlést folytatunk, és hogy azt a normál közlést elkezdem úgy lejártani, mint hogyha a gyereknek beszélnék, akkor az egy ilyen fura hatás kell. Tehát ebből is kiderül az, hogy olyan, hogy legyen egy generális beszéd szintetizátor, ami mindig mindenre jó lesz, az nem változó, mert olyan ember sincs. Igazából az a feladat, hogy legyen egy olyan technika, ami elég rugalmas ahhoz, hogy az adott cél feladathoz tudjuk adaptálni. Ez van egy érdekes történetem, hogy annak idején például a franciák csináltak egy nagyon jó minőségű beszédszintetizátort, de a kiértékelésnél egy olyan nyílt kérdést tettek föl, hogy milyen ez a szintetizátor. Ez volt a kérdés. És erre sokan azt válaszolták, hogy arrogáns. És elgondolkoztak ugye, hogy most mi van. Egyik oldalon ez nagy siker, hiszen egy emberi jellemző rendeltek egy gépet. Másik oldalon nem annyira pozitív az a jellemző, tehát nem biztos, hogy ez annyira jó szolgáltatásként. És utána kiderült, hogy miről szólt a történet, hogy a technológiából ezzel a korpusz alapú technológiával ezzel ellen kiválasztási technológiával dolgoztak, és azt kérték a megmondótól, hogy nagyon jól artikuláljon, nagyon pontosan fejezze ki a dolgokat, és ne legyen túl nagy dinamika abban, ahogy beszél. Most, mikor ebből összeraknak egy szintetizátort, és ez ügyfélszolgálati jellegű üzeneteket mondod, akkor az egy ilyen nagyon artikulált, nagyon pontos kijelzést produkál, ami tényleg olyan, mintha úgy gondolná az, aki beszél, hogy az ügyfél az egy hülye. És akkor erre így reagál az ügyfél. Na most itt így látjuk, hogy a technológia és a felhasználási szempont az nehezen választható egymástól. Tehát ugye kihívásos az rengeteg van, itt ezeket mint is soroltam, és hát ajánlom mindenkinek a figyelmébe a honlapunkat, ahol egy csomó minta megtalálható, illetve a honlapon megtalálható a Magyar Beszéd című könyvünk, amiben próbálunk mindenkit meg valamit gyújtani, tehát hogy aki érdeklődik a, mondjuk a beszéd feldolgozásának a mérnöki szempontjai iránt, és hogy ezt mindenre lehet használni, amikor az ott megtalálható, tehát egyébként még talán egy-két példány van kinyomtatva, de PDF fájlban letölthető a honlapunkról az egész könyv, és akkor akit érdekel, az a figyelmet szeretettel alájuk, és hát ezek a kutatások persze úgy tudnak csak folyni, hogyha én mondom, mint ilyen vállalkozásként működünk, és gyakorlati alkalmazásokba helyezzük el a dolgokat, hogy ezt mindig keressük, akinek van erre tippje, hogy hol lehetne ezt jól hasznosítani, akkor szívesen csatlakozunk, és van a figyelmet és a türelmet. De a kérdés akkor Gábor vagy Csabály is szívesen válaszolnak.
Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy számunkra egy kicsit idegen terület volt, de nagyon érdekes kérdés.
Kettő is van, az egyik az nagyon rövid lenne. A másokat
Ott nem azt mi csináltuk, hanem Szalóci Pálnak a mondjuk nagyjából kézzel kivágott elemei. Tehát ott nem, az nem egy beszédszintési rendszerenek akármilyen szöveget be lehet írni, hanem az egy közös szótáros viszonylag egyszerű ilyen elemeket összevagyosó rendszer.
Nagyon jó.